Sámuel első könyve 1-től a 10. fejezetig. Ez a könyv Sámuel életét mutatja be, aki az utolsó bíra volt Izraelben, és utána a királyok következtek. Volt egy Ramataim Cofimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve, Efrátai volt Jerohámnak a fia, aki Elihú fia, aki Tohú fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt. Egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Penina volt. Peninának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineász volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkena áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának nagyobb részt adott, mert Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. A poligámiában élő Elkána egyik feleségét jobban szerette, mint a másikat, de Annának nem lehettek gyermekei. Vetélytársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úrházába, így bosszantotta őt. Pedig ez a nagy ünnepeken történt, amikor az úr azt szerette volna, hogy mindenki örvendezzen, és őt ünnepelje és imádja. Ő meg csak sírt és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána. Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta. Seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgálólányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálólányodról, hanem fiúgyermeket ad szolgálólányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Gyakran imádkozunk, és azon tűnődünk, hogy vajon miért nem lelnek imáink azonnali válaszra. Anna is nagyon sok ideje imádkozhatott egy fiúgyermekért, anélkül, hogy választ kapott volna. Ennek az volt az oka, hogy Isten az ő céljaival összhangba akar állítani, mielőtt válaszolna. A Biblia szerint az úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Annával kapcsolatban is arra várt Isten, hogy teljesen Isten céljainak megfelelő állapotba kerüljön. Istennek szüksége volt egy emberre, aki Izraelt keresztül vezeti a változás nehéz napjain. Olyan ember kellett, akivel beszélni tudott, és aki az ő nevében beszélt az emberekkel, mert ebben az időben nagyon ritkán tudott szólni, mert senkinek sem volt nyitva a füle az ő szavára. Végre ezt mondta Anna. Ha részvéttel tekintesz szolgálólányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálólányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgálólányodnak, akkor egész életére az úrnak adom. Ez volt Isten célja, és ekkor meg is válaszolta az imádságát. De gyakran azért is késlekedik Isten, hogy végül többet adhasson, mint amennyit kértünk, vagy azért, hogy azt, amit ad, az ő céljaira használjuk fel. Gyakran nem tudjuk, hogy hogyan kell imádkozni, mert sokszor magunkra gondolunk, amikor kérünk. Jakab azt mondja, hogy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Legtöbbször Istent télapóként kezeljük, és nem rá gondolunk, amikor imádkozunk, hanem saját magunkra. A Biblia szerint, ha valamit az ő akarata szerint kérünk, akkor azt meghallgatja és megadja nekünk. Anna sokáig azért kérte a gyermeket, mert már elege volt abból, hogy a másik asszony mindig csak ugratja őt, és azt akarta, hogy saját gyermeke legyen, hogy ő is babusgathassa, táplálja, hogy ő is anya legyen. De Isten addig dolgozott a szívében, amíg Isten céljaival összhangba került, és azt imádkozta, hogy vissza fogja adni a gyermeket Isten céljainak megvalósítására. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki. Meddig tart még a részegséged? Józanodj ki a mámorodból. Anna azonban így válaszolt. Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tarts szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt. Menj el békességgel! Izrael Isten teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta. Nézz jó indulattal szolgáló lányodra! Azután elment az asszony a maga útjára, evett és nem volt többé szomorú az arca. Anna elhitte az úr szavát, és többé már nem volt szomorú. A hite megváltoztatta, mert elhitte, hogy az úr gyermeket fog adni neki, annak ellenére, hogy eddig nem volt neki egy sem. Ez mutatja meg a hit hozzáállását. Már a beteljesedés előtt úgy cselekszik, mintha már megvolna az, amit kért. Nem volt többé szomorú, hanem úgy örült, mintha már beteljesült volna a kérése. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével Annával hált, az úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta. Az úrtól kértem őt. És amikor fölment az az ember Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az úrnak az évenkénti áldozatot és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem ezt mondta férjének. Majd az elválasztása után viszem el a gyermeket, hogy megjelenjék az úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje Elkána ezt felelte neki. Tégy úgy, ahogy jónak látod. Maradj itthon, amíg elválasztod. Csak az úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, míg el nem választotta. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitt egy 3 éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort, és bevitte az úr házába, Silóba. A gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta. Kérlek, uram, a te életedre esküszöm, uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Sokszor megtörtént már itt is a mi gyülekezetünkben, hogy fiatal párok gyermeket szerettek volna, de már régi házasok voltak, és eddig nem jött össze nekik. Kézrátétellel imádkoztunk értük, és 1-2 év múlva jöttek és mutatták, hogy itt van az a gyermek, akiért imádkoztunk. Isten megválaszolta az imánkat, és megáldotta az otthonukat egy gyermekkel. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az úrnak. Legyen egész életére felajánlva az úrnak. És ott imádták az urat. Innen származik a gyerekek úrnak való felajánlása. Megszoktuk kérni az urat, hogy áldja meg őket, mert felismerjük, hogy a gyermekek az Istentől jövő ajándékok, és ezért visszaadjuk neki az ő céljaira, hogy őt szolgálják a gyermekek egész életükben. Viszont nem ismerek egyetlen olyan igerészt sem, ahol a gyermekek megkeresztelkedéséről lenne szó. A bemerítkezés egy tudatos felnőtt lépés kell legyen. A Bibliában 2 helyen fordul elő a megkeresztelkedés, azaz a bemerítkezés. Térjetek meg és merítkezzetek be! De vajon egy kisgyerek meg tud térni a bűneiből? Márk evangéliumában ezt olvashatjuk. Ő, aki hisz és bemerítkezik. De a gyermekek nem fogják fel, hogy mi a hit. Ez nem azt jelenti, hogy ha meghalnak, akkor elvesztek volna. Biztos vagyok benne, ha egy keresztény család gyermeke felnőtt kora előtt meghal, akkor megváltottként hal meg. Az 1 Korintus 7. fejezetében ezt olvassuk. Mert a hitetlen fér megvan szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. Különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. A hívő szülő hite befedi a gyermeket is. És mi van a nem hívő gyermekekkel? Nem tudom, mert ha a Biblia nem szól erről, akkor én sem szólhatok. De azt tudom, hogy Isten igazságos, és egyetlen ember sem fogja az ítélet után azt mondani, hogy ő igazságtalanul bánt vele. Mindenkivel igazságosan fog bánni, erről minden kétséget kizáróan meg vagyok győződve. Amikor Jézus megszületett, akkor bemutatták őt az Úr előtt a templomban, és áldozatokat is hoztak érte az Úr házában. De itt is az volt a lényeg, hogy az Úrnak adták át az életét, hogy az ő céljaira használhassa egész életében. Szerintem nagyon jó dolog, ha a szülők az Úrnak ajánlják a gyermekeiket. Igaz, hogy amikor már elég idősek lesznek, akkor saját maguk is meg kell hozzák az erre vonatkozó döntést, mert a szülők odaszánása nem jelenti azt, hogy ők felnőtt korukban is egyetértenek ezzel a céllal. De remélhetőleg arra már annyi lelki táplálékot kapnak, hogy nem fognak letérni a hit útjáról. A gyermekek esetében nem csak a felajánlása fontos, hisz a szülő felelőssége az is, hogy az Úr félelmében és ismeretére nevelje a gyermekeit, és idősebb korukra elültesse az Úr dolgait az agyába. Most Anna imája következik, amely megmutatja számunkra az ő lelki mélységét. Mária is ismerhette Anna imáját, mert amikor Erzsébethez jött és kifejezte örömét, akkor ehhez nagyon hasonló imát mondott, amelyet érdemes ezzel összehasonlítani. Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. Nem elég a helyes dolgot megtenni, hanem megfelelő hozzáállás és motiváció is szükséges mindehez. Jézus azt mondta, vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Tudjuk, hogy egy napon a szívek titkait meg fogja Isten ítélni, mert tudja, hogy mit miért tettünk. Sokan csak azért imádkoznak, hogy mások lássák azt, és ezért nem ér semmit az imájuk Isten szempontjából. És vannak olyanok, akik csak azért adakoznak, hogy mások is tudják azt, és hogy megismerjék őket. Amikor aztán a mennybe érnek és keresik a nevüket Isten jutalomkönyvében, akkor nem fogják ott megtalálni, mert Isten azt fogja mondani, hogy megkapták már jutalmukat a földön, mert mindenki, aki látta a nyilvános felajánlásukat, elmondta, hogy milyen nagyszerű emberek adták ezt. A cselekedetek indítékai sokkal fontosabbak, mint maguk a cselekedetek. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Anna imájából a visszavágás öröme is kiérezhető. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt, leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az Úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte a föld kerekséget. Ennek alapján ostobaság lenne azt állítani, hogy a Biblia szerint a földet oszlopokra helyezték, hiszen ez a teremtésnek egy metaforikus képe. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. A zsoltárokban is nagyon sok szó esik arról, hogy Isten megtartja híveinek lábát az elcsúszástól. És mennyire igaz, hogy a saját erőnk nem tesz győztessé minket. Akkor vagyunk a legerősebbek, amikor tisztában vagyunk gyengeségeinkkel. És akkor vagyunk gyengék, amikor azt hiszük, hogy erősek lettünk, és az Úr nélkül is boldogulunk, és azt gondoljuk, hogy nincs rá szükségünk többé. Ezután Éli pap kabzsi fiainak története következik. Abban az időben az áldozati húst megfőzték és megették. De miközben a hús főtt, a papok jöttek és belenyúltak a fővő hús közé a kis horgaikkal, és amit kiemeltek, az volt a szolgálatok fizetsége. Éli fiai viszont, amikor odajöttek, akkor még csak szeletelték a húst, és azt mondták, hogy nem akarnak főtt húst, hanem ők megsütik a magukét. Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak, nem törődtek az úrral. A papok szokása néppel szemben az volt, hogy ha valaki áldozatot mutatott be, odament a pap szolgája, amikor a húst főzték, kezében a háromágú villával, és beleütötte az üstbe vagy a fazékba, bográcsba vagy lábosba, és elvette a pap mindazt, ami a villára akadt. Így bántak egész Izraellel, amikor odajártak Silóba. Sőt, mielőtt elfüstölögtették a kövérjét, odament a pap szolgája, és azt mondta az áldozó embernek. Adja papnak sütni való húst, mert nem fogad el tőled főtt húst, csak nyerset. És ha azt felelte neki az az ember, hogy előbb el kell füstölögtetni a kövérjét, és csak azután veheti el, amit megkíván, akkor ezt mondta neki. Most add ide, mert ha nem, erőszakkal is elveszem. Igen nagy volt tehát az ifjak vétke az úr előtt, mert megutálták az emberek az úrnak szóló áldozatot. Nagyon szörnyű bűn ez az úr szemében, amikor hozzáállásunk miatt az emberek elfordulnak Istentől. Az emberek a kapzsiság miatt káromolni kezdik Istent. Sámuel pedig végezte szolgálatát az úr előtt, és ifjú létére gyolcs éfódot viselt. Anyja kicsiny palástot szokott készíteni, és évről évre elvitte neki, amikor férjével együtt fölment az évenkénti áldozat bemutatására. Éli pedig megáldotta Elkánát feleségével együtt, és azt mondta. Adjon neked az úr utódot ettől az asszonytól a felajánlott helyet, akit felajánlott az úrnak. Azután hazamentek. És az úr rátekintett Annára, és az teherbe esett, és még három fiút és két lány szült. A gyermek Sámuel pedig az úrnál növekedett. Éli igen öreg volt. Meghallotta, hogy mi mindent tesznek fiai egész Izraellel, és hogy azokkal az asszonyokkal hálnak, akik a kijelentés sátrának a bejáratánál teljesítenek szolgálatot. Ahelyett, hogy papként Istent képviselték volna, erkölcstelen, bűnös dolgokat tettek. Ezt mondta nekik. Miért csináltok ilyeneket? Mert hallom gonosz dolgaitokat az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert hallom, hogy nem jó hírt terjesztenek rólatok az úr népe előtt. Ha ember vétkezik ember ellen, akkor Isten a döntőbíró, de ha az úr ellen vétkezik valaki, ki merne ott döntőbíró lenni? De nem hallgattak apjuk szavára, mert úgy tetszett az úrnak, hogy megöli őket. A gyermek Sámuel pedig nőttön nőtt, és kedves volt az úr előtt, mind az emberek előtt. És eljött Istennek egy embere Élihez, és így szólt hozzá. Ezt mondta az úr. Világosan kijelentettem magamat atyád háza népének, amikor Egyiptomban, a fáraó házánál voltak. Izrael valamennyi törzse közül őt választottam ki a papi tisztségre, hogy feljárjon oltáromhoz, illatáldozatot mutasson be, és viselje az éfódot színem előtt. Atyád háza népének adtam Izrael fiainak minden tűzáldozatát. Miért tapossátok lábba a véres áldozatomat és ételáldozatomat, amelyeket e hajlék számára parancsoltam? Miért becsülött fiaidat többre, mint engem, és miért hízlaljátok magatokat népem Izrael minden áldozatának a legjavával? Ezért így szól az Úr Izrael Istene. Bár határozottan megmondtam, hogy a te házad népe, a te családod fog örökké színem előtt járni, most mégis így szól az Úr. Nem így lesz. Mert akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek, de akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak. Eljön az idő, amikor összetöröm erődet és családod erejét, és nem lesz öreg ember a házadban. Majd meglátod-e hajlék romlását a sok jó helyet, amit tettem volna Izraellel. Bizony nem lesz öreg ember soha a házadban. De valakit nem írtok ki az oltárom mellől, hogy epesszem a szemedet és gyötörjem a lelked, de házad többsége közönséges emberként hal meg. Ez a jel fog bekövetkezni két fiadon, Hofnin és Fineáson egy napon halnak meg mind a ketten. De támasztok majd magamnak hűséges papot, aki szívem és lelkem szerint cselekszik. Építek neki maradandó házat, és az én fölkentem előtt jár minden időben. Ez az új papi rendről szóló profécia Jézus Krisztusról Melkisédek rendje szerint. Az ifjú Sámuel pedig az úr szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt. Szeme már homályosodni kezdett, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt el, és Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt. Itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta. Hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt. Nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elment tehát, és lefeküdt. De újra szólította az Úr Sámuelt, Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és ezt mondta. Hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt. Nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki igéjét neki. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt. Ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta. Hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút. Azért ezt mondta Éli Sámuelnek. Menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mond. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt. Sámuel, Sámuel! Sámuel pedig így felelt. Szólj, mert hallja a te szolgád. Akkor az Úr ezt mondta Sámuelnek. Én olyan dolgot fogok véghez vinni Izraelben, hogy aki csak hallja, belecsendül a két füle. Azon a napon beteljesítem Élin mindazt, amit megmondtam háza népéről. Elkezdem és bevégzem. Mert megjelentettem neki, hogy minden időkre szóló ítéletet tartok háza népén azért a bűnért, amelyről tudta, hogy fiai azzal átkot vonnak magukra, és mégsem fenyítette meg őket. Erre nagyon oda kell figyeljünk. Azért ítélte meg Isten Éli házát, mert nem fenyítette meg a fiait. Az apák felelőssége az, hogy fegyelmezzék gyermekeiket. Éli ezt nem tette meg, és ez lett a következménye. Ezért megesküdtem Éli háza népének, hogy sohasem lehet kiengesztelni Éli háza népének a bűnét, sem véres, sem ételáldozattal. Sámuel pedig feküdt egész reggelig, és akkor kitárta az Úr házának az ajtóit. De Sámuel nem merte megmondani Élinek a látomást. Éli azonban hívta Sámuelt, és ezt mondta. Fiam, Sámuel! Ő pedig így felelt. Itt vagyok. Éli megkérdezte. Mit jelentett ki neked? Ne titkold el előttem. Úgy segítsen meg téged az Isten most és ezután is, ahogyan eltitkolsz előttem csak egy szót is mindabból, amit kijelentett neked. Elmondott azért neki Sámuel mindent, semmit sem titkolt el előtte. Éli pedig ezt mondta. Ő az Úr, tegye azt, amit jónak lát. Ez az öregember megfelelő hozzáállása Isten ítéletéhez. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből. És megtudta egész Izrael Dántól Bersebáig, hogy az Úr prófétájául rendelte Sámuelt. Az Úr még többször is megjelent Silóban, azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Silóban az Úr igéje által. A negyedik fejezetben a filiszteusok megtámadják az izraelieket. Sámuel beszéde eljutott egész Izraelhez. Izrael azután hadba vonult a filiszteusok ellen, és tábort ütöttek Eben-Háézer mellett, mert a filiszteusok már Afékban táboroztak. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben, heves harc kezdődött, és vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól, akik levágtak a harcmezőn mintegy 4000 embert. A hadinév visszavonult a táborba, és Izrael vénei ezt mondták. Miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk el ide Silóban az Úr szövetségládáját, jöjjön közénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Itt a szövetségládát kezdték amuletként, jó szerencse talizmánként használni, és azt gondolták, hogy ha velük van a szövetségládája, akkor a szerencsét fog nekik hozni. És ez egy nagy hiba volt részükről. Ekkor a nép követeket küldött Silóba, és elhozták onnan a kerubokon ülő seregek urának a szövetségládáját, Éli két fia, Hofni és Fineás is ott volt az Isten szövetségládájával. Amikor az Úr szövetségládája megérkezett a táborba, egész Izrael olyan nagy újongásba tört ki, hogy még a föld is megrendült bele. Meghallották a filiszteusok is a hangos újongást, és ezt mondták. Miféle nagy újongás hallatszik a héberek táborából? És megtudták, hogy az Úr ládája érkezett meg a táborba. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és ezt mondták. Isten jött a táborba, jaj nekünk, mondták, mert ilyen még sohasem volt. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok! Harcoltak is a filiszteusok, és vereséget szenvedett Izrael. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen nagy volt. Elesett Izraelből 30 000 gyalogos. Elvitték az Isten ládáját is. Éli két fia, Hofni és Fineás is meghalt. Egy benyámini férfi elfutott a csatatérről, és még aznap megérkezett Silóba megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült székén az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba, és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghallva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli. Mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament és megmondta Élinek. Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember ezt mondta Élinek. A csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli ezt kérdezte. Mi történt, fiam? A hírnök így felelt. Megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt két fiat, Hofni és Fineás is, sőt az Isten szövetségládáját is elvették. Amikor az Isten ládáját említette, Éli leesett a székéről háttal a kapuférfának, és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt. 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Fineás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa, meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak. És amikor haldoklott, ezt mondták a mellette álló asszonyok. Ne félj, mert fiút szültél. De ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Ikábodnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Ikábod azt jelenti, hogy oda van a dicsőség. Szegény gyermek meg ezt a nevet kellett viselje egész életében. A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Eben-Haezerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, és Dágon feje meg a két keze feje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. Ezért nem lépnek Dágon papjai és mindazok, akik Dágon templomába járnak Asdódban, a Dágon küszöbére mind a mai napig. Ezután ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait. Amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták. Ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre Dágonra. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes városfejedelmének, összegyűjtötték őket, és ezt mondták. Mit tegyünk Izrael istenének a ládájával? Azok ezt felelték. Át kell vinni Gádba Izrael istenének a ládáját. Át is vitték oda Izrael istenének a ládáját. De miután odavitték, az Úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, és fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba. De amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekroniak jajgatni kezdtek, és ezt mondták. Ide hozták Izrael istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és ezt mondták. Küldjétek el innen Izrael istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt. Mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze. És azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város jaj kiáltása. Az Úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték. Mit tegyünk az Úr ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére? Ők azt felelték. Ha el akarjátok küldeni Izrael istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvátételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták. Milyen jóvátételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek. 5 aranyfekét és 5 aranyegeret a filiszteusok városfejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás sújt mindenkit a városfejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael istenének, akkor talán nem nehezedik többé a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét? Nem úgy volt-e, hogy amikor csúfá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok 2 borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Azután fogjátok az Úr ládáját, és tegyétek a szekérre. Az aranyholmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikóba, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Azután figyeljetek, ha a saját határa felé, Bét-Semes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt. Ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Az emberek tehát így jártak el. Fogtak 2 borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Azután föltették a szekérre az Úr ládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával. A tehenek pedig egyenesen rátértek a Bét-Semes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton. Nem tértek le sem jobbra, sem balra. A filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk Bét-Semes határáig. A bét-semesiek éppen búzát arattak a völgyben. Föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bét-semesi Jehósua mezeire, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő. Fölhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a teheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bét-semesi emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látta ezt a filiszteusok 5 városfejedelme, visszatértek Ekronba azon a napon. Ennyi kelésformájú aranytárgyat adtak a filiszteusok az Úrnak jóvátételi ajándékul. Asdódért 1-et, Gázáért 1-et, Askelónért 1-et, Gátért 1-et és Ekronért is 1-et. Aranyegér pedig annyi volt, ahány városa volt az 5 filiszteus városfejedelemnek. Az erős városok a kerítetlen falvakkal együtt. Az a nagy kő, amelyre az Úr ládáját helyezték, a bét-semesi Jehósua mezein, tanúskodik erről mindmáig. De megverte az Úr a bét-semesi embereket, mert belenéztek az Úr ládájába. Isten törvénye szerint tilos volt belenézni a szövetség ládájába. Csak a papok nézhettek bele, és mielőtt a szentek szentjéből kihozták, le kellett takarják. Megölt a nép közül 70 embert. A nép gyászolt, mert nagy csapással sújtotta a népet az Úr. Azért ezt mondták a bét-semesi emberek. Kiállhat meg az Úrnak ennek a szent Istennek a színe előtt? Érdekes kérdés, amelyre mi is meg kell találjuk a választ. Először is fel kell ismerjük Isten szentségét, amely egy bűnös embert halálra sújthat, ha az hozzá közeledik. Egyikünk sem kockáztathatja meg, hogy önmagunk igazsága alapján álljunk meg a Szent Isten előtt. Emlékezzünk, hogy amikor a Sínai hegyen Isten átadta a törvényt, akkor azt mondta, hogy senki sem merjen közeledni a hegyhez, mert akik közelednek, azok el fognak pusztulni Isten jelenléte miatt. Az Ószövetség alatt nem volt egyszerű megközelíteni Istent. Csak a főpap mehetett a közelébe egy évben egyszer, miután sok áldozatot mutatott be előtte. Még akkor is csengőket erősített a ruhájára, és egy kötelet kötöttek a sarkára. Amikor bement a Szentek Szentjébe, akkor a kívülállók hallgatták a csengők hangját, és ha azok elhallgattak, akkor tudták, hogy valami hiba volt a papban vagy az áldozatokban, és Isten szentsége elpusztította őt. Ekkor a kötél segítségével húzták ki őt onnan, mert nem mertek bemenni a Szentek Szentjébe. Isten szentségét nagyon tiszteletben tartották abban az időben. Sajnos mi már nem tiszteljük az ő szentségét ilyen nagy mértékben. A korai egyházban is nagyon őszinte tisztaság uralkodott. Anániás és Zafira elhatározták, hogy átejtik az embereket, és úgy tesznek, mintha mindent Istennek adnának, de közben visszatartottak maguknak a földükért kapott pénzből. A tisztaság miatt ez a bűn nem állhatott meg köztük, és Isten szentsége mindkettőt halálra sújtotta. Sokan azt imádkozzák, hogy Istenem, hozd vissza a korai egyház szentségét hozzánk. De óvatosan imádkozzatok, mert lehet, hogy nem éritek túl azt a tisztaságot. Azért ezt mondták a bétsemesi emberek. Ki állhat meg az Úrnak, ennek a Szent Istennek a színe előtt? És a láda hova kerüljön innen? Követeket küldtek azért Kirját Jearim lakósaihoz ezzel az üzenettel. A filiszteusok visszaküldték az Úr ládáját. Jöjjetek és vigyétek magatokhoz! Ekkor elmentek a Kirját Jearimiak, elvitték az Úr ládáját, és bevitték Abinádáb házába a magaslatra. Fiát Eleázárt pedig fölszentelték, hogy őrizze az Úr ládáját. Attól a naptól fogva, hogy a láda Kirját Jearimban volt, sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Akkor ezt mondta Sámuel Izrael egész házának. Ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és az Astartékat. Astarté a szexuális örömök és a gyermekáldás istennője volt. Az izraeliek ezt az istennőt imádták. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és astartékat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Majd ezt mondta Sámuel. Gyűjtsétek össze egész Izraelt Micpában, és imádkozni fogok értetek az Úrhoz. Összegyűltek tehát Micpában, vizet merítettek, és kiöntötték az Úr előtt. Böjtöltek azon a napon, és ezt mondták. Vétkeztünk az Úr ellen. Sámuel pedig igazságot szolgáltatott Izrael fiainak Micpában. A filiszteusok azonban meghallották, hogy Izrael fiai összegyűltek Micpában, azért fölvonultak a filiszteusok városfejedelmei Izrael ellen. Amikor ezt meghallották Izrael fiai, félelem fogta el őket a filiszteusok miatt, és ezt mondták Izrael fiai Sámuelnek. Kiáltsértünk szüntelenül Istenünkhöz az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből. Sámuel fogott egy szopós bárányt, és feláldozta teljes égő áldozatul az Úrnak. És Sámuel az Úrhoz kiáltott Izraelért, az Úr pedig meghallgatta. Mialatt Sámuel az égő áldozatot mutatta be, előre nyomultak a filiszteusok, hogy megütközzenek Izraellel. Az Úr azonban hatalmas hangon mennydörgött azon a napon a filiszteusok fölött, és úgy megzavarodtak, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől. Ekkor az izraeliek kivonultak Micpából, üldözték a filiszteusokat, és vágták őket egészen Bétkárig. Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte Eben-Háézernek, mert azt mondta. Mindeddig megsegített bennünket az Úr. Eben-Háézer azt jelenti, hogy a segítség köve egy emlékkő arról, hogy Isten eddig megsegített. Ezt naponta felállíthatnánk, hogy állandó bátorítást és reményt adjon, hiszen Isten nem azért hozott el engem idáig, hogy most elhagyjon. Ha el akart volna hagyni, akkor ezt már régen megtehette volna. Az Úr múltbéli segítsége a jövőbeli segítségének proféciája. Biztos lehetek benne, hogy az Úr be fogja fejezni azt, amit egyszer elkezdett. Eddig a pontig a filiszteusok állandóan legyőzték Izraelt, és ez volt a fordulópont. Így kellett a filiszteusoknak megalázkodniuk, és nem hatoltak többé Izrael területére, mert az Úr keze sújtotta a filiszteusokat Sámuel egész életében. Visszakerültek Izraelhez azok a városok is, amelyeket elvettek a filiszteusok Izraeltől, Ekrontól egészen Gátig. Azok határát is kiszabadította Izrael a filiszteusok kezéből. Így lett béke Izrael és az emóriak között. Sámuel egész életében Izrael bírája volt. Évről évre útra kelt, bejárta Bételt, Gilgát és Micpát, és igazságot szolgáltatott Izraelnek mindezeken a helyeken. De mindig visszatért Rámába, mert ott volt a háza, és ott is igazságot szolgáltatott Izraelnek, és ott épített oltárt az Úrnak. Amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bíráivá. Elsőszülött fiának Jóel volt a neve, a másodiknak Abijá. Bersébában bíráskodtak. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték. Megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. És milyen szomorú, hogy egy ilyen istenfélő embernek, mint Sámuel, ilyen kabzsi és hazug fiai voltak. Összegyűltek azért Izrael vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. Ezt mondták neki. Te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak. Tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás. Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták, adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk. És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek. Hallgass a népszavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. Ha egy népet Isten vezet, azt teokráciának hívjuk. Ezek az emberek visszautasították ezt a teokratikus vezetést, és monarchiát akartak felállítani. Ez egy szomorú visszalépés Izrael történelmében, amely annak volt a következménye, hogy a vezetők nem képviselték hűségesen Istent, és ezért a nép királyt akart magának. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogyan velem cselekedtek, mióta kihoztam őket Egyiptomból mindmáig. Elhagytak, és más isteneket szolgáltak. Hallgass te át a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, hogy mi lesz a király joga, aki uralkodni fog felettük. Ekkor Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kért tőle. Ez lesz a király joga, mondta, aki uralkodni fog fölöttetek. Fiaitokat elveszi, harci kocsiaihoz meg lovasaihoz osztja be őket, és futnak harci kocsia előtt. Parancsnokokká teszi őket 1000 ember felett, és parancsnokokká 50 ember felett. Velük szántatja szántóföldjét, és velük végezteti aratását, velük készíteti hadifölszerelését, és a harci kocsik fölszerelését. Leányaitokat meg elviszi kenőcskészítőknek, szakácsnőknek és sütőnőknek. Legjobb szántóföldjeiteket, szőlőiteket és olajfakertjeiteket elveszi, és hivatalnokainak adja. Vetéseitekből és szőlőitekből 10-et szed, és udvari embereinek meg hivatalnokainak adja. Szolgáitokat és szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat, még a szamaraitokat is elveszi, és a maga munkáját végezteti velük. Nyájaitokból 10-et szed, ti pedig a szolgái lesztek. Akkor majd panaszkodtok királyatok miatt, akit magatok választottatok, de akkor már nem válaszol az Úr. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, hanem ezt mondták neki. Mégis legyen királyunk. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk, és vezesse harcainkat. Sámuel végighallgatta a nép beszédét, és elmondta az Úrnak. Az Úr pedig így felelt Sámuelnek. Hallgass a szavukra, és válasz nekik királyt. Sámuel ezt mondta az izraeli férfiaknak. Menjen mindenki a maga városába. Volt egy benyámini származású tehetős ember Benyáminban, akinek Kis volt a neve, Abielnek a fia, aki Ceror fia, aki Bekorat fia, aki Afia fia volt. Volt neki egy Saul nevű fia, szép ifjú. Nem volt nála szebb Izrael fiai között, egy fejjel magasabb volt az egész népnél. Egyszer elvesztek Kisnek Saul apjának a szamarai. Kis ezt mondta a fiának, Saulnak. Védj magad mellé egy legényt, indulj útnak, és keresd meg a szamarakat. Bejárták Efraim hegyvidékét, és bejárták Salisa földjét, de nem találták meg. Majd bejárták Saalim földjét, de ott sem voltak. Végül bejárták Benyámin földjét, de nem találták meg. Amikor Cúf földjére értek, ezt mondta Saul a vele levő legénynek. Gyere, menjünk vissza, különben az apám értünk fog már aggódni, nem a szamarakért. De ő így felelt neki. Nézd, az Isten embere itt van ebben a városban. Tisztelik ezt az embert, mert minden beteljesedik, amit mond. Menjünk el hozzá, talán meg tudja mondani nekünk, hogy melyik úton menjünk. Saul ezt mondta legényének. Jól van, menjünk, de mit viszünk annak az embernek? Hiszen a kenyér elfogyott a tarisznyából, és nincs mit vinnünk ajándékba az Isten emberének. Mi van nálunk? A legény megint válaszolt Saulnak. Nézd, van nálam egy negyed ezüst sekel. Odaadom az Isten emberének, hogy mutassa meg nekünk az utat. Azelőtt azt mondták Izraelben, ha valaki elment Istent megkérdezni, gyertek, menjünk el a látóhoz, mert akit ma prófétának neveznek, azt régebben látónak hívták. Azért nevezték látónak, mert belelátott a lelki dolgokba. Akkor azt mondta Saul a legénynek, jól beszélsz, gyere, menjünk. Elmentek tehát abba a városba, ahol az Isten embere lakott. Amikor a domboldalon mentek fölfelé a városba, leányokkal találkoztak, akik vizet meríteni jöttek. Megszólították őket. Itt van-e a látó? Ők pedig így válaszoltak nekik. Igen, éppen itt van. Csak siess, mert ma érkezett a városba, hiszen ma áldozati lakomája lesz a népnek az áldozó halmon. Ha bementek a városba, még ott találjátok, mielőtt fölmegy enni az áldozó halomra, mert nem eszik addig a nép, amíg ő meg nem érkezik. Ő áldja meg az áldozatot, és azután esznek a meghívottak. Csak menjetek föl, most ott találjátok. Fölmentek tehát a városba. Éppen beérkeztek oda, amikor jött velük szemben kifelé Sámuel, hogy fölmenjen az áldozó halomra. Az úr pedig ezt jelentette ki Sámuelnek egy nappal Saul érkezése előtt. Holnap ilyenkor egy embert küldök hozzád Benyámin földjéről. Kent fel őt népemnek, Izraelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből. Hiszen láttam népem nyomorúságát, mert feljutott hozzám a kiáltásuk. Amikor Sámuel meglátta Sault, ezt mondta neki az úr. Ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen. Saul pedig Sámuelhez lépett a kapu alatt, és megkérdezte. Mondd meg nekem, hol van itt a látóháza? Sámuel így felelt Saulnak. Én vagyok a látó. Menj föl előttem az áldozó halomra, és egyetek ma velem. Reggel majd elbocsátalak, és azt is megmondom neked, amin gondolkozol. A ma 3 napja elveszett szamarak miatt pedig ne bánkódj, mert megkerültek. Különben is kié mindaz, ami becses Izraelben? A tied és egész családodé. Miután megtalálták a prófétát, az furcsa dolgokat kezd Saulnak mondani. Különben is kié mindaz, ami becses Izraelben? A tied és az egész családodé. Saul azonban így felelt. De hiszen én Benyámini vagyok, Izrael legkisebb törzséből való. Nemzetségem pedig a legkisebb Benyámin törzsének összes nemzetsége közül. Miért beszélsz hát így hozzám? Sámuel azonban fogta Sault és a legényét, bevezette őket az áldozati tor helyére, és nekik adta a főhelyet a meghívottak között, akik mintegy 30-an voltak. A szakácsnak pedig ezt mondta Sámuel. Add ide azt a darabot, amelyet odaadtam neked, és amelyről azt mondtam, hogy tedd félre. A szakács elővette a combot, és ami hozzá tartozott, és odatette Saul elé. Sámuel pedig ezt mondta. Itt a félretett rész. Vedd magad elé, és egyél, mert erre az alkalomra tartogattuk neked, amikor meghívtam a népet. És Saul együtt evett azon a napon Sámuellel. Majd elmentek az áldozó halomról a városba, és a háztetőn beszélgetett Sámuel Saullal. de korán fölkeltek, mert amikor hajnalodni kezdett, felkiáltott Sámuel Saulnak a háztetőre. Kelj föl, el akarlak bocsátani! Saul fölkelt, és ketten Sámuellel együtt kimentek az utcára. És amikor leértek a város végére, azt mondta Sámuel Saulnak. Mondd a legénynek, hogy kerüljön elénk. Az eléjük került. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Ekkor fogta Sámuel az olajos korsót, öntött belőle Saul fejére, megcsókolta és ezt mondta. Ezennel felkent téged az Úr öröksége fejedelmévé. Amikor most elmész tőlem, két emberrel fogsz találkozni Ráhel sírjánál Benyámin határában, Celca mellett, akik ezt mondják neked. Megkerültek a szamarak, amelynek a keresésére indultál. Apád már elvetette a szamarak gondját, értetek aggódik, és ezt mondogatja. Mit tehetnék a fiamért? Ha onnan tovább mész és a tábor tölgyfájához érkezel, három ember találkozik majd veled, akik az Istenhez mennek föl Bételbe. Az egyik három kecskegidát visz, a másik három kerek kenyeret, a harmadik pedig egy tömlő bort. Békét kívánnak majd, és két kenyeret adnak neked, fogadd el tőlük. Azután eljutsz az Isten halmára, ahol a filiszteusok oszlopai vannak. Mihely bemész az ott levő városba, egy csapat prófétára bukkansz, akik az áldozóhalomról jönnek lefelé. Lant, dob, fuvala és citera lesz náluk, ők maguk pedig prófétai révületben lesznek. Akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe kerülsz, és más emberré leszel. És ha majd bekövetkeznek rajtad ezek a jelek, akkor tedd meg, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten. A próféta elmondja Saulnak, hogy mi fog történni a következő napokban vele, és hogy mit tegyen. Akkor menj előttem Gilgálba, és én is elmegyek hozzád, hogy égő áldozatokat mutassak be, és béke áldozatokat áldozzak. Hét napig várj, amíg hozzád érkezem, és akkor majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. És amikor megfordult, hogy eltávozzék Sámueltől, Isten megváltoztatta a szívét, és beteljesedtek rajta mindezek a jelek azon a napon. Mert amikor odaérkeztek a halomhoz, egy csapat próféta jött velük szemben. Akkor megszállta az Isten lelke, és prófétai révületbe került közöttük. Amikor azok, akik már előbb is ismerték, meglátták, hogy Saul a prófétákkal együtt révületben van, így beszéltek egymás közt. Mi történt Kisnek a fiával? Hát már Saul is a próféták között van. De valaki megszólalt közülük, és ezt mondta. Nincs ezeknek apjuk se. Így keletkezett ez a szólásmondás, hát már Saul is a próféták között van. Amikor véget ért a révülete, fölment az áldozóhalomra. Saul nagybátyja pedig megkérdezte tőle is legényétől. Hol jártatok? Saul így felelt. A szamarakat kerestük, de amikor láttuk, hogy hiába, elmentünk Sámuelhez. Akkor ezt mondta Saul nagybátyja. Mondd el nekem, mit mondott nektek Sámuel. Saul ezt felelte nagybátyjának. Határozottan megmondta nekünk, hogy megtalálták a szamarakat. De amit a királyságról mondott Sámuel, azt nem mondta el neki. Ezután összehívta Sámuel a népet az Úrhoz Micpába, és így szólt Izrael fiaihoz. Ezt mondja az Úr Izrael Istene. Én hoztam ki Izraelt Egyiptomból. Én mentettelek meg benneteket Egyiptomnak és mindazoknak az országoknak a hatalmától, amelyek sanyargattak benneteket. Ti pedig most elvetettétek isteneteket, aki megszabadított benneteket minden bajból és nyomorúságból. Hiszen ezt mondtátok neki. Tégy valakit a királyunká. Most hát álljatok az Úr szín elé törzenként és nemzetségenként. És amikor fölvonultatta Sámuel Izrael valamennyi törzsét, a sors Benyámin törzsére esett. Akkor fölvonultatta Benyámin törzsét nemzetségenként, és a sors Matri nemzetségére esett. Majd Kisnek a fiára, Saulra esett a sors, de amikor keresték, nem találták. Ekkor újból megkérdezték az urat, hogy eljött-e egyáltalán az az ember. És az úr azt felelte, hogy igen, itt van. Elrejtőzött a holmik között. Akkor odafutottak és elhozták. És amikor odaállt a nép közé, egy fejjel kimagaslott az egész nép közül. Akkor Sámuel ezt mondta a népnek. Látjátok, kit választott ki az úr? Hiszen nincs hozzá hasonló az egész nép között. Ekkor újongásba tört ki az egész nép, és ezt mondták. Éljen a király! Sámuel pedig kihirdette a népnek a király jogait, majd beírta egy könyvbe, és azt elhelyezte az Úr színe előtt. Azután hazaküldte Sámuel az egész népet. Saul is hazament Gibeába, és vele ment az a sereg is, amelynek a szívét arra indította az Isten. De az elvetemült emberek ezt mondták. Hogyan tudna ez segíteni rajtunk? És megvetették, ajándékot sem vittek neki. Ő azonban úgy tett, mintha ezt észre sem vette volna. Saul felkenetése, amikor Isten lelke rászállt és más emberré tette, egy valódi, szívreható változás volt. Aztán vele ment egy olyan csoport is, akiknek a szívét megérintette Isten. És ez mindig nagyon izgalmas számomra, mert hatalmas lehetőségek rejlenek egy ilyen csapatban. Nem vagyok soviniszta, de azt gondolom, hogy nincs nagyobb lehetőség elrejtve semmiben és senkiben, mint egy csapat férfiban, akiknek Isten megérintette a szívét. Hosszú időn keresztül a kereszténységre női dologként tekintettek, mert általában a nők voltak elkötelezve az Úrnak, és próbálták a férjeiket magukkal cipelni. De ez nem Isten szándéka, mert ő azt akarja, hogy a férfi legyen a ház lelki vezetője. Ha viszont a férfi erre nem képes, akkor a nő kell átvegye ezt a szerepet. De milyen erős és áldott az a ház, ahol a férfi a lelki vezetést elvállalja és végrehajtja. A templomokban sokáig női többség volt, és még a papok is úgy beszéltek és cselekedtek, mint valami kényeskedő nők. Nagyon kedvesek és aranyosak akartak lenni, és ennek következtében a kereszténység elnőiesedett. Véleményem szerint Jézus Krisztus kihívást intéz a férfiakhoz. Egy férfi számára a legnagyobb férfiassági kihívás az, ha elfogadja és teljes szívével követi Jézus Krisztust. Nincs ennél férfiassabb, erőteljesebb és dinamikusabb dolog egy férfi életében. És ha egy csapat ilyen férfi összekerül, akkor ezek a feje tetejére állíthatják az egész világot. Saulnak sok előnye van, de a fizikai előnyei semmit sem érnek egészen addig, amíg Isten lelke az életét megérinti és felkeni, és megváltoztatja a szívét. Aztán pedig egy olyan csapatot állít mellé Isten, akiknek a szíve Istenért dobog. Minden együtt van ahhoz, hogy hatalmas dolgokat cselekedjenek Isten oldalán. Később azonban meg fogjuk látni, hogy mindez hogyan és miért fog darabokra hullni. Sok ember esetében láthatjuk a hatalmas lehetőséget, de akár csak Saul esetében nem fognak robbanni. Isten áldjon mindnyájatokat, adjon nektek bölcsességet, hogy a nehézségekben is megtaláljátok az ő lelkének szeretetét, és engedjétek, hogy változtasson olyan emberré, amilyenné ő szeretne, hogy elvégezhessétek azt a munkát, amit ő ad nektek, Jézus Krisztus dicsőségére.